Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, a régi imádsággal kezdjük az új iskola évet, ami itt, ha jól számolom, a 20. esztendő kalocsai érsekségem kezdete óta. Cselekedeteinket kérünk, Urunk, sugallataiddal, a Szentlélek sugallatával előzd meg, hogy minden munkánk, imádságunk, tanulásunk, fáradtságunk tőled vegye kezdetét, és általad végződjék. Köszöntök mindenkit szeretettel, azokat, akik jelen vannak, akik majd a televízió keresztül nézik, illetve hát akik majd a Mária Rádió adásaiba kapcsolódnak bele. Ez a köszöntésem az egész évre szól. Az idei esztendőben a kor legnagyobb teológusával, József Ratzingerrel, azaz az emeritus pápává lett 16. Benedek pápa életművével szeretnék foglalkozni. Ha emlékszünk rá, a krisztológiából kiindulva több teológust vettem az elmúlt időkben, és viszonylag hosszabb időt foglalkoztunk Aquinói Szent Tamással. Én úgy gondolom, ahogy akkoron, a 13. században meghatározó egyéniség volt Aquinói Szent Tamás a teológiában, gondolkodásban, ugyanúgy a katolikus teológiában és gondolkodásban olyan maradandó, meghatározó lesz József Ratzinger, 16. Benedek pápa, akihez hasonló teológus talán van a múlt században, hiszen a 20. század megteremte a nagy teológusok nemzedékét, itten Karl Rahnertől kezdve lehetne sorolni nagyon sok mást, a zsinat nagy atyáit, de akiből pápa is lett, az csak egy van, ennél fogva fölértékelődött a munkássága. Ahogy mondjuk mindig tudták, hogy hol született József Ratzinger, de ameddig egy teológus volt, hát nem sokat törődtek vele. Abban a pillanatban, amikor pápává lett, tábla került a szülőházára, hogy itt született 16. Benedek pápa. Ezáltal visszamenő hatállyal az ő munkássága hát kiváltságossá lett. Valahogy úgy, mint Hans-Urs von Balthasaré, a múlt század nagy teológusáé, hatalmas gondolkodó volt, de abban a pillanatban, amikor bíborossá lett, fölértékelődött a munkássága. Na most az övé pedig kivált kép, és talán nem túlzok, hogy hatásában különösen is, mert ha valaki ismeri a 20. századnak a teológiáját valamelyest, akkor az eléggé spekulatív, eléggé elvont. Viszont ő az a teológus, aki meg tudta magyarázni az emberek számára, az értelmiségi ember számára, nem teológus, hanem értelmiségi emberek számára érthetővé tette, illetve át tudta vinni a gyakorlatba. Ha lehetne meghatározni azt a két szemét, aki nekem nagyon sokat köszönhetek teológiai nézeteimben és tudományomban, ha az annak mondható, akkor az a magyar Gál Ferenc, akit tudtam hallgatni 6 szemeszteren keresztül, és utána is sok könyvét olvastam, sőt, hát idős korára még egy közelebbi kapcsolatba is kerültem vele. Ugyanúgy az írásaival talán a legtöbbet József Ratzingernek köszönhetek, akit Isten kegyelméből személyesen is megismerhettem, úgyis, mint a hittani kongregációnak a vezetőjét, mint bíboros, részt vettem olyan ülésen, ami nő is ott volt, sőt kérdeztem is, És hát életem nagy élménye volt, van is róla kép is, itt hoztam, amikor egyrészt az Ad Liminán, az úgynevezett pápánál tett látogatásunk alkalmával találkozhattam vele, és még egy másik alkalommal is, amikor elvittem a templomunk tornyának a fényképét, hiszen ha jól megtetszenek nézni, fönt a rézlemezekkel borított templom tornyon, magyarán ott a toronysüvegen két címer látható, az egyik az övé, Ratzinger, illetve 16. Benedek pápáé, ő azt külön elmagyarázza, hogy miért van benne medve, meg sok minden más. Hát a másik meg enyém, de nem én akartam föltetetni, hanem azt mondták, hogy ahogy annak idején az építető püspökök, hogy megjelezzék az időt akár a téglákba, akár ebből beletették a nevüket, hogy később lehessen tudni, hogy hát mikor is készült el, így került bele az én címerem, de hát elsőként 16. Benedek pápáé, aminek szívből örültem, egy kis tréfa is kapcsolódik hozzá, amikor a bádogosok tették föl, és hát a pápán sokkal nagyobb pallium van, mint a püspökön szokott lenni, és azon erőteljesebbek ezek a kis keresztek, azt mondja nekem a bádogos mester, hogy ugye ez azért van rajta, mert ő német, és ez a vaskeresztnek a jele. Hát mondtam, hogy egyáltalán nem, ezt minden pápa megkapja, aki pápai pallímot visel. A mai alkalommal egy kicsikét azt a kort szeretném megfesteni, amiben ő élt, azt a világot, hiszen mindenki abból érthető meg, ugye? Tehát Petőfi Sándor versei önmagukban is szépek, vagy Arany János is. De azért az egész más, hogyha valaki tudja Petőfinek a életművét, tudja a körülményeket, hol és mikor született, milyen hatások érték, egész másként gondoljuk az ő művészetét, vagy ugye, tehát, hogyha nem tudnánk azt, hogy Alföldön született, akkor talán azt mondanánk, hogy ez egy hóbortos ember, hogy az Alföld neki a legszebb. De. Na most hát így meg kell ismernünk az ő életútját is, amelyről maga is tesz hát írásbeli emlékezést. Egyrészt még a Föld sójában volt egy ilyen riporter kötete, amiben a Zévád, Péter Zéváddal beszélgetett, és a sok dologra visszatért, és ugyanakkor ő is megírta még a pápa választásáig az életrajzát Életutam címmel. Nagyon tanulságos, tehát merem azt mondani, hogy sok lelki és történelmi haszonnal jár, hogyha ezt a könyvet forgatjuk. Most egy kicsit még bővebben szeretnék rámutatni arra a környékre. Hát miután ő német volt, tehát ugye Németországban született, de Németország az nem olyan ország volt, sohasem, mint Magyarország, hanem valamikor hercegségekből, fejedelemségekből állt, ott egy hercegség, fejedelemség az vetekedett a mai trianoni Magyarországgal. Aztán 1870-ben összeálltak az államok császárságá, a Vilmos császár alatt, de már volt egy ilyen császárság, az volt ugye az első birodalom, a második birodalom, és hát Hitler ezért mondta, hogy ő a harmadik birodalmat létesíti, mert egyszer volt a Barbarosszának, a Rőszakálónak az idején is, aztán jött a Vilmos császár, és utána jött ő. Tehát így lehet látni, mi használunk olyan fogalmakat, amit úgy nem szoktunk tudni. Na most ez a császárság 1871-től 1918-ig tartott, és erőteljesen egy ilyen katolikus ellenességgel, azért kell ezt kiemelnünk, hiszen pápáról van szó, Bismarck kancellár elindította a Kulturkampfot, az egyház ellen, a kereszténység ellen is, de a katolikus egyház ellen hiszen Németország elsődlegesen, hát ugye a reformáció után német evangélikus volt. A katolikus egyház ellen nagyon nagy támadást indított a Kulturkampf von Bismarck, a Waschkanzler. Ez azonban azt váltotta ki a németekből, hogy, vagy a német katolikusokból, hogy szerveződtek és nem hagyták magukat, és ebben az időben, 19. század végén a 13. Leó pápa az volt, aki nagy támogatást adott ezeknek, hiszen ő a Rerum Novarum enciklikájával beleszólt a világ intézésének sorsába is, hogy milyen legyen, hogy egy olyan enciklikát adott ki, ami a kor problémáira is válaszolt. Szóval nagyon megerősítette a német katolikusokat is. Ők kezdték azt a katolikus napokat, a nagygyűléseket, és többek közt a József Ratzingernek, azaz 16. Benedeknek volt egy nem is közvetlen nagybátyja, hanem az apjának volt nagybátyja, egy Georg Ratzinger nevű pap, teológiai tanár is lett, és nagyon nagy hatású ember volt a maga korában, igen éles elméjű, és hogy így mondjam, a szociális kérdéseket fölvállalta. Harcos társa volt neki, nem akarom most ezt messzire vinni, ezt a visszatekintést, az a Döllinger, német teológus, aki egyháztörténész volt, de amikor a pápa kimondta a tévedhetetlenségnek a dogmáját, abban a pillanatban ő ókatolikus egyházat alakított ki, hogy ezt nem hallja, ez már nem tartozik a letéteménybe, és lett egy ilyen pápasággal szemben álló ókatolikus egyház Németországban. Ma is megvan, de nem jelentős. És ez a Döllinger volt a Georg Ratzingernek, az ő nagybátyjának, apai nagybátyjának a barátja. És ők úgy jók is voltak egymással, de abban a pillanatban, amikor hát már ennyire ilyen pápa ellenessé vált, akkor úgy elhidegültek egymástól. Viszont a szellemi tekintélye Döllingernek is megvolt azért Németországban, nem különben Georg Ratzingernek is. Tehát nem a semmiből nőtt ki József Ratzinger. Na, az első világháborút a német császárság a Monohariával együtt elveszítette, és ugyanazt következett be ott is, mint például a Monarchia országaiban, hogy egy általános fölfordulás forradalmak kora jött, és ahogy nekünk volt egy ilyen Károly Mihály féle, mondjuk így demokratikusabb forradalom, kettős-hármas idézőjelbe téve, ami szállás csinálója lett a 19-es kommunizmusnak, ugyanúgy lett Németországban is. Nem sokáig tartott, de égtelen fölfordulást eredményezett. Ott azonban nem olyasfajta változás következett be, mint nálunk Magyarországon, hogy volt egy fővezér Horthy személyébe, és aztán visszállt egy alkotmányos királyság, jól lehet Horthy csak kormányzó volt, hanem köztársaság lett. Weimári köztársaság. Miért lett Weimári? Mert Berlinben örökharcok voltak. Ott minden volt, fölfordulás volt. Nagyon sokáig, és inkább Weimárban ülésezett a kormány. Annak idején, amikor Márainak ezt a visszaemlékezését olvastam, akkor döbbentem meg, hogy nincs új a nap alatt. Ez a szexuális forradalom, meg mindenféle fölfordulás, az megvolt már Berlinben a háború után. Ezt leírja Márai, hogy ugyanolyan szabad, ami itt bekövetkezett a 20. század vége felé. Na most a Weimári köztársaság nagy lehetőségeket adott, tehát volt benne balos párt, volt benne jobbos párt, mindenféle, és egyfajta alkotmányt is létre tudtak hozni, ami megmaradt 1945-ig is. Tehát Hitler se tagadta, nem merte mondani, hogy az nem az övé, csak egész más rezsit érát hozott be. A Weimári köztársaság annyiból szerencséssel volt az egyház számára, hogy lehetett velük konkordátumot kötni. Így tehát Bajorország, amelyik meg tudott maradni erőteljesen katolikusnak, a reformáció ellenére is, az is megkötötte a konkordátumot a Vatikánnal. És az egyháznak sokkal nagyobb szabadsága volt a Weimári köztársaságban. És hát megmaradtak ugye a népi hagyományok, szokások a bajoroknál, hiszen azok nagyon-nagyon katolikusak is voltak, és valamiképpen velünk rokon lelkek, nem véletlen, hogy Szent István királyunknak a felesége Gizella bajor volt. És valahogy kedélyesebbek is, hogyha valaki járt Németország többször, szinte érzékeli ezt, hogy mások a szászok és mások a bajorok. Azok kedélyesek, jókedvűek, öröznek, katolikusok, népviseletet hordanak, meg minden. Na, szóval ebben nőtt fel a kis Ratzinger, itt született meg 1927-ben, április 16-án. De a családjára is még vissza kell tekintenünk, az apja József Ratzinger, ennek a bizonyos Georg Ratzingernek az unokaöccse volt. Mélyen vallásos ember volt az apja, ezt leírja az életrajzába a pápa, és csendőr volt. 1902-től csendőr volt, később nősült 43 éves korában. Érdekes, hogy II. János Pál pápának az apja meg katonatiszt volt. Tudjuk azt, hogy katonatiszt volt, nem magas rangú, de katonatiszt volt az apja. Úgy látszik, hogy ebben a két pápában egyfajta ilyen katonásság, rendezettség azért az meghatározó lehet. Na most az apja későn nősült, és mint a csendőröket is, később is a rendőröket is mindig helyezgették. Úgyhogy mikor így kezdi az életrajzát, nem is tudom, hogy én hova való vagyok Bajorországban, akkor ottan felsorolja, hogy hát ugye ő hol született, mert ő a Szászák melletti Markban született, vagy az Inn folyó mellett született, Mark in Innben, hát Innsbruck, ugye, a Inn folyó melletti vár, ugye. Tehát ez egy kis folyócska Németországban, ott született, 1927 nagyszombatján, amit ő nagyon fontosnak tart, Ratzinger pápa, és hát az édesanyja, bizonyos Maria Rieger volt egy, azt hiszem, pékmesternek a lánya, és szakásnő volt. És mondta, leírja Ratzinger, hogy nagyon jó főzött az édesanyja. Ugye szeretnek csámcsogni rajta az életre az írók, hogy törvénytelen lány volt az anyja. Való igaz, de utána rendezték. Amikor ő már megszületett, Ratzinger, József Ratzinger, akkor egyházi házasságba értek. Hát senki nem tett arról, hogy milyen családba születik, mert azt nem rajtunk kérdezik, tőlük kérdezik meg. Na de itt előszeretettel csámcsognak ezen, hogy az édesanyja akkori törvénytelen volt, nem volt egy házi házasság, csak később. Hát ha ma így vennénk, akkor azt lehetne mondani, hogy a fél világ, még a katolikusok között is törvénytelen. Régen be is írták a matrikulába. Na most született neki egy nővére, egy Mária 21-be, és egy bátyja Georg György, mint egy visszautal a nagybácsira, 24-be, ő meg 27-be, nagyszombaton. Nagyon nagy jelentőséget tulajdonított annak, hogy ő nagyszombaton született, 4 órára rá meg is keresztelték a frissen szentelt keresztvízből. 4 óra után született reggel, és 4 óra múlva hogyan keresztelhették meg, kérdezem. Hát úgy, hogy régen a nagyszombati szertartás nem este volt, hanem reggel. Tehát, mikor reggel megvolt a nagyszombati szertartás, este már talán a németek nem is mentek a körmenetre, az magyar szokás volt a húsvéti körmenet, de a kis Ratzinger Józsefet már 4 óra múlva azzal a keresztvízzel megkeresztelték, és ő azt mondta, hogy ez nagy szimbólum, még nincs húsvét, de már közeledik. És ő az egyháznak a tagja lett ezzel a megkeresztelkedéssel. És azt, hogy ő nagyon sok helyen élt gyerekkorában is, hát itt kiírtam, hogy Martinben, Timotinkban, Hanschauban, Hofschlagban ide-oda költöztek. A végállomás az ottól kis szemináriumban ment, hát az sem volt egy olyan hosszú idő, viszont hát azt úgy vette, hogy ahhoz kötik az emlékek így, ez egy kis város volt, mindjárt meg is találom, pontosan már magam sem tudom a nevét, mert annyi helyén volt ő. Ebből viszont az következteti ki, hogy az ember utollévő lény, és ő ezt már gyerekkorában is megérte, hogy úton vagyunk, sohasem beérkezettek. Most milyen hatások érték őt gyerekkorában? Hát először is az, hogy nagyon mélyen vallásos család volt. Az apja, amikor a hitleri birodalom elindult, leszerelését kérte, 60 éves volt, mert meggyőződéses náci ellenes volt. Bár nem úgy, hogy kiment volna az utcára, de minden megnyilatkozása, leírja Ratzinger, Hitler ellenes volt. Amikor mindenki örült annak, hogy Hitler sorra nyeri meg még háború nélkül a politikai csatározásai, nagyobbodik Németország, ugye Csehországgal, Ausztriával, azt mondja, ez az antikrisztus győzelme, mondta az apja annak idején. És hát őt, ugye, na, Frau Stein ott volt, beíratták az iskolába, klasszikus latin-görög kultúrában nevelődött, aminek mondja, hogy nagy hasznát vette, hiszen megvetették az alapját a latin és görög kultúrának a műveltségében, ugyanígy, hogy tehát tudott görög nyelven majdnem verselni is, tehát amikor katonaságnál volt, akkor eszébe jutottak a görög versek. Úgyhogy ez egy nagyon alapos tanítás volt, hiszen az iskola egyben kis szemináriumos volt. A kis szeminárium az a 18 év előtti gyerekeknek volt az iskolája. Azt írja Georg Ratzinger, hogy nagyon jó volt az iskola, de a kollégiumot azt nem neki találták ki. Szóval sok gyereket mindent, mert ugye elvonuló volt, szeretett tanulni, és azt is leírja, hogy hát bizony a napi 2 óra torna, mert a Hitler bevezette a sok tornát, az se vált ínyére, ő nem szeretett tornázni, azt mondja, ügyetlen is voltam, nem is szerettem, de hát az embernek meg kell szokni olyan dolgokat is, ami nem tetszik. És hát így gondol erre, hogy ő ezt a neveltetést így fogta föl. És hát ott van ebben az iskolában, és közben éri őt a bajor vallásosság, ami még erőteljesen népi volt, és közel volt az osztrák határhoz, Altötigi búcsú járóhelyre sokszor elmentek. Ő ezt le is írja, hogy mindig szívesen ment erre a helyre, és nagyon megérintette őt a liturgia. És a liturgia nevelte őt és terelgette, és hát a németeknél előbb volt a liturgikus reform, mint nálunk. Ugyanis a liturgikus reform az nem a zsinattal kezdődött. Az már egy nagy kifejlet volt. Hanem emlékszünk még rá, volt olyan bilingvis könyv, Szunyog Szavér, latin, magyar. Na de a Szunyog Szavér Bence szerzetesi magától vette, hanem bizonyos Anselm Schott meg a korábbi liturgikus mozgalom vezetőitől, akik azt kezdték el a nevelésbe, hogy megértse a nép, hogy mit jelent a misén való részvétel, ilyen bilingvis, tehát honi nyelvű és latin nyelvű könyveket adtak ki. És akkor ez a kis Ratzinger ezt bújta, és ez nagyon tetszett neki, a liturgia, ugyancsak a zenéje is tetszett, tanították őt zenére, és elég, akik hozzáértettek, mondják, hogy elég jól zongorázott, de nagyon kedvelt a zenét, eljártak Salzburgba, ugye ott voltak a nagy Mozart testek, úgyhogy kifejezetten a zenei kultúra is megihlette, és sok-sok ilyen emlékedése, tanulmánya is van erről az időről. Mondja, hogy Goethét is nagyon megkedvelte. Egyébként a felnőtt Ratzingernek, teológiai tanárnak kedvenc olvasmánya a Hermann Hesse, az üveggyöngyjáték. Nem tudom, ki olvasta közölünk. Ha valaki nem olvasta, akkor kezdje neki, hogyha van ereje, egy nem tudom hány száz oldalas, nehéz, szellemi ilyen tortúrának alávetni magát. Én olvastam, és arról van szó benne, hogy van egy ilyen meseszerű álom, egy olyan szeretet és közösség, amiben sajátságos játékkal töltik az életüket, az üveggyöngyjátékkal. És a vezetője az végül is a szellemi vezetője nem csak annak a kolostornak, hanem ennek az Európának. És a könyv fő kérdése, hogy mi lesz ezzel a kultúrával. Hogy abban az időben íródik meg előtte Oswald Spenglernek a Nyugat alkonya helyiségben, a Nyugat bukása című könyv, vagy már akkor érzik, hogy ez az európai kultúra nagyon hanyatlóban van. Ugye a Hermann Hessének az üveggyöngy játéka erre keres választ, hogy mi lesz az európai kultúrával. Ugye nem véletlen, ugye összefüggnek a részletek, hogy miért szereti ő ezt a könyvet. Hiszen azért is veszi fel a 16. Benedek nevet, mert egyrészt ott van a Benedek, a Európa megteremtője, ott a 15. Benedek, aki nagyon akarja az első világháború idején, hogy ne legyen háború, és ő az európai kultúrát akarja menteni. Na most ő, hát ugye ebben nevelődik, és ez nagyon-nagyon-nagyon meghatározó volt számára a klasszikus kultúra. Tehát ő nem volt szakbarbár, meg most sem az, tehát nem az, hogy csak a teológia, semmi más, érdeklik a művészetek, az irodalom, a zene, történelem, politika, és ami az hozzászól, az maradandó, ha valaki olvassa a műveit. És hát kitör a hitleri éra, 33-ban megbukik a Weimári köztársaság, nem akarok politika-történeti órát tartani, de onnétől kezdve egy teljes terror kezd uralkodni. Mikor kommunista idők voltak, akkor azt gondolta az ember, hogy hát eltúlozzák a hitleri időket, mert ugye akkor nekünk az orosz volt a elnyomónk, és hát úgy gondoltuk, de nem. Hitler éppen gazember volt, mint Stalin, hanem nagyobb, vagy őnek rövidebb idő adatott. És ugye ez nagyon-nagyon megviselte a katolikusokat. És ő ebben nő föl, és ráadásul ugye besorozzák őt a Hitlerjugendbe. Ezt is szemére vetették, hogy benne volt a Hitlerjugendbe. Hát most én kérdezem, aki a kommunizmus idején nőtt föl, és kisdobos volt, számon lehet rajta kérni, vagy úttörő volt, hogy te úttörő voltál, mert hogy pártag volt, az már más. Mert oda azért már kellett az akarat. De úgy tették rá a piros nyakkendőt, hogy nem is tudott semmit csinálni. Bement a tanítónő, most már ideig vagytok, azt mentek. Na így volt olyan Hitlerjugendben. De nagyon utálta, hát ezt leírja, hogy nagyon ez az egész katonás szellemet, ezt rettentően utálta, ahol lehetett meglógott a bátyával, a Georgival, aki egész más természetű volt, mint ő, mert az érdeklődött a zene iránt, közlékenyebb volt, joviálisabb volt, de ilyen kis könyvmoly volt annak idején József Ratzinger. Tehát benne volt a Hitlerjugendben, de így, hogy mindenkit besoroztak. És hát ugye úgy viszik el, már 16 éves korától utána katonának, Leventének mondhatnánk a mi szójárásunkkal, és így kerül Magyarország határához valami távírósnak, vagy micsodának, mert mind 16 éves kortól már vitték őket. De most még visszatérve a korra. Katolikus egyház nem maradt néma. A német egyház, érdekes volt, a német evangélikus egyház, mivel ugye erőteljesen evangélikus volt Németország, az teljesen ketté bomlott. Volt egy ilyen állami evangélikus egyház, aminek az volt a neve, hogy Deutsche Christen, hogy a német keresztények. Babics írja, olvastam a naplójában, hogy elhangzottak ilyen vélemények, hogy azt mondták ezek a, hogy is mondjam, Hitlerhez közel álló keresztények, hogy unser Christus, azt mondja, ist Hitler, a mi Krisztusunk Hitler. De volt az evangélikusoknak egy evangéliumi szárnya. Abba volt Bonhoeffer, akik kevesebben voltak jóban, de nagyon erőteljesen ellene fordultak a hitleri időknek. A bármennyi teológiai nyilatkozatot 34-ben adták ki, ebből csak két rész olvasnék föl. Elvetjük azt a hamis tanítást, hogy az egyháznak igehirdetés forrásaként Istennek ezen egy igéjén kívül, már Biblián kívül, és emellett még más eseményeket is, hatalmasságokat, alakulatokat, igazságokat is Isten kijelentésének le kellene ismerni. Hát ugye a Hitler Isten. Másodszor elvetjük azt a hamis tanítást, hogy az egyháznak különleges megbízatásán túl állami módszert, állami feladatokat és állami tekintélyt kellene és lehetne elsajátítani, és ezáltal az állam orgánumává kellene és lehetne válni. Ez volt a hitvalló evangélikus egyház. No, de a katolikusok sokkal egységesebbek voltak. Egyrészt, mert ott állt mögöttük a pápa. Másrészt a katolikusoknál soha nem került olyan magas piedesztára a faj, a nemzet, mint a többi németnél. Úgyhogy a bajor államban nem is nyerte meg Hitler a választást. De ne felejtsük el, Hitler választások útján került hatalomra. Tehát megválasztották őt, utána aztán ugye tett, amit tett. De Bajorország volt az egyetlen, a katolikus Bajorország, ahol nem nyert választás, sokan szavaztak rá, de nem nyert választások útján. És még az is hozzátartozik a történeti igazsághoz, hogy akkor még azért nem lehetett tudni. 33-ban nem lehetett látni a háború végét, nem tudtak a holokausztról, nem tudtak a háborúról, csak arról, hogy ki kell jutnunk a Versailles szerződés bilincseiből, mert megalázták Németországot, úgy, mint bennünket, és a nagyhatalom még inkább kevésbé bírja elviselni a megaláztatást, és vissza akartak mindent adni. És ez nekik nagyon imponált, hogy van egy ember, aki nem hagyja a németeket ebben a megalázott helyzetben. Tehát még 33-ban sokakban ez élt. A katolikus egyház az éberebb volt. Volt egy nagyhírű bíborosa, méghozzá Faulhaber bíboros, aki 1869-től 1952-ig élt, Mihály Faulhaber, aki óriási hatással volt a kis Geodratzingerre, és később pedig pappá is szentelte. Leírják, hogy 5 éves korában, amikor megjelentott a Faulhaber bíborosát, ilyen limuzinna, nagyon tetszett, ment oda virágra, köszöntötte, utána mondta a szüleinek, írassatok be a kardinálisok iskolájába. Nagyon tetszett neki a limuzin is, meg ahogy megjelent a Faulhaber bíboros. Na most ez a Faulhaber bíboros, ez egyetemi tanár volt, az Ószövetségét tanította, a zsidó kultúrát ismerte. A zsidók 51-ben adtak is neki egy kitüntetést, mert nem hagyta a faimádatot, és az Ószövetség értékeit elismerte. És ő nagyon-nagyon bátor beszédeket mondott, ami miatt igen megalázták. Igen, megalázták, itt tudom én, például csináltak olyat, hogy este kihívták valahová, ez a hitleri időkben volt már, hogy ki kell menni, de ő fogta magát, hogy beteghez kell menni. Kimegy. Megy Berlin utcáján van, és akkor belép egy házba, és egy bordélyház volt. Rögtön villantak a fényképezőgépek, másnap az újságok címlapján volt. Mit keres este 11-kor Faulhaber bíboros egy bordélyházba? Na ilyen. Na most rettentő bátor beszédeket mondott a bíboros, és ez megjelent magyarul is, még 34-ben. És kifordította, nem más, mint dr. Nisztor Zoltán. Ő egy híres katolikus újságíró volt, hozzá kell tenni, hogy jobboldali volt. Úgyhogy mikor kimenekült a háború után, ott is abszolút jobboldali volt, elismert Olaszországból, a fétő kommunisták utól érik, hossza a történet, nem akarok ebbe belemenni, és lefordította Fallhabernek a Zsidóság, Kereszténység, Germánság című könyvét. És ezt írja a végén, hogy ugye le kellett fordítanom, mondja Nisztor, azért, mert igen bátor írás, amikor már mindenki kussol, mikor senki nem mer megszólalni, Fallhaber nagy konferencia beszédékbe elmeri ítélni azt, ami történik. És akkor azt írja, a magyar kiadás mindezeken túl még az is megokolja, hogy magyar földön is ébredeznek már turáni köntösbe bújt régi pogány álmok, és a közeli német tenger nyugtalan háborgására pogány magyar kísértett járás észrelhető már újra nálunk is. 34-ben. Na és hát itt nem akarom ezt az egész könyvet felolvasni, de egy-két gondolatot felolvasnék. Egyébként Fallhaber volt az, akit Eugen Pacelli, a későbbi 12. Pius pápa, amikor ő berlini nuncius volt, megismerte a németeket, megkért, hogy szedje össze azokat a gondolatokat, amit majd eljuttat a pápához, hogy a nácik ellen kiadandó körlevelét, amit Brandner Zorgét, a égető gonddal kezdetű körlevelét megírhassa. Egyébként 11. Pius 1937-ben 10 nap differenciával írt a kommunizmus ellen, és írt a fasizmus ellen. Az egyik volt a Divini Redemptoris, a másik pedig ez a német nyelven, amit Brandon der Zorge kezdetű. És ezt a pápa a Fallhaber gondolatai alapján írta meg, mert teljesen elítéli a pápa az, hogy fajhoz legyen kötve a vallás, az Isten, amit a Hitler birodalma hozott. Na most, ebből csak egy nagyon rövid rész. Annyi minden volna, hogy itt megvessük az alapját annak a világnak, amivel a Ratzinger bíboros nevelődött. Azt mondja, ellenséges erők most is meg fogják kísérelni, hogy az őspogány germánságot fölidézzék sírjaiból. Már nyilvánosan is elhangzott a javaslat, hogy a hét három napjának, szerdának, csütörtöknek és pénteknek ősgermán isten neveket adjanak. Votáról, Donárról és Frejáról nevezzék el azokat. Votánstágnak, Donárstágnak, ugye Donárstág amúgy is, Frejtágnak amúgy Frejtág. Egy új kalendárium, német munkakalendárium kell, már kedveskedett is a szülőknek a bibliai és keresztény nevek, mint amilyen János, Henrik, Mária helyett ősgermán nevek egész mintakollekciójával. De a német nép zöme mégsem fogja oly hebehúrján elárulni és megtagadni üdvözítőjét, ezt írja 32-33-ban Fallhaber. Mi nem szégyeljük magunkat keresztény neveink miatt, amelyek atyáink sírkövén állnak, s minket az Isten előtt álló példaképünkre és pártfogónkra emlékeztetnek. Nem azért őrzött meg minket Isten kegyelme az orosz pogánságtól, ugye már 17-ben kitört a kommunizmus. Hogy most a germán pogánságba zuhanjunk bele? A pogányok istenei halottak. Az üdvözítő azonban így szól. Aki hisz, én bennem élni fog. A költő Geibel Emmanuel egyik baladájában egy germánt állítod a Krisztus keresztje alá, hogy őrt álljon a Golgotán. Az evangéliumban nincs ugyan szó erről, de önmagában nem lehetetlen, hiszen a római légiókban sok germán is szolgált, de akárhogy is legyen, mi őrt fogunk állani Krisztus keresztje mellett. Nem engedjük nevét gúnyal illetni, és nem engedjük a kereszt helyébe Donár Isten tölgyét odaültetni. Népünk üdvözítőjének régi német férfi hűséget és kitartást fogadunk, mondja Faláber Vigoros. És körülbelül ilyen stílusba prédikált abba az időbe, és ez nem volt ismeretlen a fiatal József Ratzinger számára. Mert először kisgyerekkorban is tetszett neki, később különösen, és hát pappá még ő szentelte. Tehát egy lehet látni, hogy ez nem egy utólagosan kitalált dolog, hogy ő azt mondja, hogy német ellen, vagy Hitler ellen is volt. Ugye? Ezt nem utólag mondja Ratzinger, hanem akkor is az egész családjával Hitler ellen is volt. Egyébként mondjuk nagyon egyoldalúak a mai megítélők, baliberálisok, hiszen nem egy olyan német értelmiségi van, aki Nobel-díjakat kapott a háború után, és közben kiderült róla, hogy nem csak a Hitlerjugendnek, hanem még az SS-nek is önként is dalolva tagja volt. Tudunk ilyen írókat, költőket. Tehát csak ugye éppen egy ilyen pápán verték el a port. Tehát ő ebben a szellemben nevelődött, hogy neki a keresztény hitbe kell élnie, és hát a liturgia meghatározta az életét. És ugye ez a világ, amiben ő felnőtt, tele volt konfliktusokkal, de éppen arra nevelte a kis Ratzingert, a későbbi teológust, hogy kereszténynek lenni nem könnyű. És amikor véget ér a háború, leszerelik őt amerikai fogságon keresztül, visszatér a szemináriumban, akkor nagy örömmel fogadják mindannyian, hogy na most új világot kezdhetünk, és ezt majd a későbbiekre hagynám. Viszont az egyik látogatás alkalmából mondott Lengyelországban, mondott beszédjének a imájával, gondolataival zárnám, hiszen eltelt az idő, az első bemutatás a 16. Benedek pápa életéhez. Amikor az apostolok betelve a Szentlélekkel elmentek az egész világra, hirdetni az evangéliumot, egyikük, János, a szeretett apostola, különleges módon házába fogadta Máriát. És éppen a Jézussal és Máriával való mélységes kapcsolata tette lehetővé, hogy olyan hatásosan tudjon szólni arról az igazságról, hogy az Isten szeretet. Magam is a szavakat választottam pápaságom első enciklikájának kezdő szavának, Deus Caritas est. Ez a legfontosabb és legközpontibb igazság, amit Istenről elmondhatunk mindazoknak, akik nehéznek tartják hinni Istenben, én ma megismétlem az Isten szeretet. Drága barátaim, ti magatok legyetek ennek az igazságnak tanúi. Az ő jelmondata veritatis cooperatoris, az igazságnak munkatársai, János 3. leveléből való. S valóban azok lesztek, ha Mária iskolájának növendékei vagytok. Mária közelében ti magatok tapasztalni fogjátok, hogy az Isten szeretet, és ennek hírét azzal a gazdagsággal és változatossággal fogjátok továbbadni a világnak, amelyet csak a Szentlélek képes támasztani bennetek. Mennyire szép gondolata az egyik legnagyobb enciklikája elé, hogy az Isten szeretetének kell hírvivői lenni mindenkinek, és különösen azoknak, akik hát elköteleződnek Krisztus egyházában, és az igazságot akarják hirdetni, az igazság munkatársai akarnak lenni, de nem egy elvont igazságnak, hanem Jézus Krisztusnak, hiszen arra vonatkozik ez, hogy az ő munkatársai akarunk lenni. Hát akinek van valamilyen kis írása 16. Benedek pápától, az úgy olvasgassa, legcélszerűbb volna az év folyamán a három kötet és názáreti Jézusról szóló könyvet úgy elolvasgatni, hiszen egyszerre tanulságos, másrészt lelket építő és emelő munka. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Megújulás. Bábel Balázs érsekatyakatekézisét hallották.